Medacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
Medacur Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
A magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Európa számára is új korszak kezdődött Magyarországgal, jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök szerdán a párizsi Élysée palotában, ahol Magyar Péter miniszterelnököt fogadta. A magyar kormányfő első németországi diplomáciai látogatását követően utazott a francia fővárosba, ahol Macron elnök a tárgyalások után nyomatékosította, hogy fenn kell tartani az Oroszországra helyezett nyomást, egyúttal megköszönte Magyar Péternek egyértelmű álláspontját, a kormány együttműködő szellemét és elkötelezettségét. Eközben több diplomáciai forrásra hivatkozva a Politico arról ír, hogy Magyarország jelezte, hogy elejti az Ukrajna uniós tagságával szemben évek óta fenntartott ellenállását, hozzátéve, hogy a magyar kormány közeledése lehetővé tenni Ukrajna és Moldova számára a formális csatlakozási tárgyalások kezdetét. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, ha lebeszéljük át a témát.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm a hallgatókat, én is, én Dávid Edit vagyok. Hát kedden Németország, szerdán Franciaország, mondhatjuk azt, hogy jelentős diplomáciai körúttal indított Magyar Péter. Ha meg kell keresni Németország és Franciaország között a közös pontokat, akkor mind a két helyen elhangzott az, hogy mind Merz kancellár, mind Emmanuel Macron örömmel veszik azt tudomásul, hogy végre Magyarországon demokrácia van, és végre a jogállamiság is visszaállt. Mi az, amit a két Európai Unió nagyhatalmának vezetője nem vesz figyelembe? Ugyanis az április 12-e már választ adott arra, hogy eddig is demokrácia volt Magyarországon, ami pedig a jogállamot illeti. Mi az, amit Magyar Péter kormányától az elmúlt három hétben láttunk törvényjavaslati szinten, ami esetleg visszaállítaná azt, amit eddig hiányoltak?
Nézzük ezt négy rétegben. Van ennek egy nyilvánvaló diplomáciai rétege, van ennek egy, mondjuk úgy, hogy európai vagy ilyen stratégiai rétege, van ennek egy kampány rétege, és van ennek egy belpolitikai rétege. Akkor haladjunk visszafelé, a belpolitikai réteg az, amire Szerkesztő asszony kérdezett, ez pedig ugye, hát amit különösen a német kancellárral való találkozón jött elő, és még a Spiegelt is kicsit megrengette, hogy egy diplomáciai találkozón, ahol a geopolitikai kérdések kerültek a középpontba, és két országnak az európai együttműködése volt a fő pont, és a kapcsolatoknak a bemutatkozó látogatás és kapcsolatoknak a megerősítése is hasonló, hogy ott egy ilyen nagyon vehemens kitörésbe kezdett a miniszterelnök, a köztársasági elnökkel szemben, ami ugye a németek igencsak meglepődtek, a német sajtó igencsak meglepődött, hogy miért került ez a történet, hát mondjuk úgy, hogy diplomáciai vizekre, meg hogyan került az nemzetközi vizekre, amikor az egy magyar belpolitikai téma, és egyébként tudhatóan olyan belpolitikai ügy, amivel kapcsolatban a bizonyos diplomáciai források szerint több európai ország jelezte álláspontját, hogy nem szívesen látnak, vagy látnának nem jogállami megoldásokat Magyarországon az új kormánynak a részéről. Van egy kampányüzenete, akkor haladok a következő lépésre, ez pedig az, hogy tulajdonképpen ez egy köszönetkör is volt azoknak, akik a kampányban aktívan támogatták, vagy kevésbé aktívan támogatták a Tisza pártot, ugye akár nagyon konkrét politikai üzenetekkel, akár más egyéb más segítségekkel. A franciák, a németek és főleg a németek egyébként abszolút ebbe a körbe tartoznak, a lengyelek meg különösen, ugye így folytatódott gyakorlatilag ez a menet, gyakorlatilag folytatódott ez a sor. Van ugye a diplomácia, és van a stratégiai rész, hogy vegyük a diplomáciait előre. Egy nagyon jól végig gondolt, és egyébként ez egy okos húzás diplomáciai szempontból, hogy közeledik a következő uniós csúcstalálkozó, és ne az uniós csúcstalálkozón kelljen élőben először találkozni ezekkel az emberekkel, az új magyar miniszterelnöknek, hanem már úgy menjen oda hozzájuk, hogy már ismeri őket, váltottak szót, vannak közös témák és hasonlók, és ugye ebben a tekintetben a magyar diplomácia viszont hatékony, hogy megpróbálja minél gyorsabban, minél több országgal felvenni a kapcsolatot, minél több látogatás vagy ott, vagy pedig itt bonyolítani, hogy megtörténjen ez a bemutatkozás. És jön a stratégiai része a történetnek, a stratégiai rész pedig teljesen egyértelmű, és különösen a Macronnal való találkozóból teljesen egyértelmű, hogy itt egy egyértelmű váltást akarnak európai szintéren. Magyarán azt mondani, hogy Európa erős, Európa egységes, és Európa erős és egységes Trump-al szemben, Putyinnal szemben és Xi Jinpinggel szemben. Most az egységes az valószínűleg az megvan, az erős az már egy másik kérdés, erről majd beszéltünk esetleg külön. De itt ugye az üzenetérték valójában az, ami felkeltette az érdeklődésemet ma reggel a Politikót lapozgatva, hogy arról írnak, hogy hát azt várják Giorgia Meloni olasz miniszterelnöktől, egyébként európai szintről is, meg politikai szintről is, hogy ahogy közeledik a választási kampány, így felejtse el a Trump-val való kapcsolatot, és érdekes összekötés, érdekes gondolati kapcsolatot láttam Magyar Péternek a találkozóit, az új stratégiai megközelítés és hasonló gondolatmenetet, ugye azzal, ami ugye Giorgia Meloninak üzennek, hogy hát hamar Orbán Viktornak a sorsára juthat, és hogy nem szeretnének Európából ilyen patrióta, trumpista és egyéb szövetségeket látni, hanem azt akarják, hogy Európa egységes legyen és egy legyen.
De nézzük meg azt a két politikust, azt a két európai vezető politikust, aki erre hívja fel a figyelmet. Mert hogyha most megnézzük, hogy kikkel vette föl a kapcsolatot Magyar Péter, lehet, hogy azért, hogy viszonozza ezzel a segítséget, azért sem Merznek a belpolitikai helyzete nem olyan rózsás, Emmanuel Macron pedig az utolsó elnöki ciklusát tölti, és mindent megtesz azért, hogy Le Penéket visszaszorítsa.
Pont szintén a műsor előtt néztem meg a két vezetőnek a támogatottságát, hogy kikkel találkozott a magyar miniszterelnök, és valóban az fontos, hogy a német kancellárral, és az fontos, hogy a francia elnökkel találkozott, tehát hogy az államközi kapcsolatok azok megvannak. Viszont ha a személyeket nézzük, akkor két nagyon gyenge pozícióban lévő szereplőről tudunk beszámolni, mert hogy a német kancellárnak 15-17%-os a támogatottsága otthon, a franciának pedig ilyen 17-20-21% között mérik a támogatottságát. Érdekes, hogy a német kancellárnak ilyen 69%-os az elutasítottsága, a franciának meg 74%-os elutasítottságot is mértek már, ami azért mondjuk döbbenetes. Tehát ez azt üzeni, hogy a saját országokban ezt a két politikus nem szívledik, és valóban, amire szerkesztő asszony utal, hogy ennek a két politikusnak a politikai kihordása az mennyire lesz hosszú távú, az egy kérdés. Mert hogy Macron esetében tudjuk a végdátumot, ugye ott neki nincs más opciója, tehát hogy ő hát a francia politikától vissza kell, hogy vonuljon. Az egy más kérdés, hogy mondjuk európai vizekre fog elvezni, megjelenik-e az európai politikában, engem nem lepne meg egyébként, hogyha mondjuk a következő európai parlamenti választásnál, a 2029-esnél, amikor ugye majd ciklusváltás lesz a bizottság, meg tanács, meg stb. Tekintetében, akkor Macronnak a neve előkerülne, mint nagy európai stratéga, akit mindenképpen valamilyen fontos európai pozícióba kellene hozni. Merz viszont egy olyan helyzetben van, hogy ott azért még elég messze vannak a választások, de egyre többször merül fel, hogy vagy előrehozott választás lehet belőle, amit egyébként ilyenek nem szeretnek, meg nem szeretnének, ugye az ahol előző is előrehozott választás volt, vagy egy kormánybuktatás lehet belőle, és konstruktív bizalmatlanság, és akkor esetleg új kancellár Németországban, vagy kiszáll az egységből a szociáldemokrata párt, és akkor marad egy ilyen kisebbségi kormányban, mint akkor csaként a CDU, és a szociáldemokraták meg tennék ezt azért, hogy mentsék az írhájukat, mert érzik azt, hogy a következő választási kampány a kezdete, hát eljött igazából, ugye állandó permanens kampányokról beszélünk a politikában. Ez ennek a két szereplőnek a mozgástere. És valóban, amire szerkesztő asszony utalt, hogy itt ők európai szinten is próbálják felülreprezentálni a képességeiket, meg az erejüket. Macron különösen próbálja, és ugye nyilván itt a franciának választásnak ugye van egy európai politikai jelentősége, ugye itt a patrióták képviselőcsoportnak a nagy megméretése, hogy ők tudnak-e törni az állam és kormányfők közé egy francia elnökkel, ami mondjuk nem lenne egy gyenge szerep. Ugye vannak a patrióták demokraták részről, ugye ott, vagy patrióták a szövetséges részről is vannak ott ugye politikusok, de az egy nagy és új törésvonal lenne, hogyha a francia elnököt a patrióta csoport adná. És hát ugye a németek részéről, meg hát ugye fontosan ott vannak ugye a felmérések, amik ugye azt mérik, hogy az AfD jóval előzi a CDU-CSU-t. Most nyilván ez a jóval, ez nem azt jelenti, hogy 50%-os támogatottság és megnyerik a választást, és egy idő kormányt alakítanak, hanem azt jelenti, hogy ilyen 20%-nál van körülbelül a CDU, és akkor 28%-nál van az AfD, 30-hoz közelítő, ami nyilván szövetségre elegendő lehetne, hogyha mondjuk nyitnának ezek felé a pártok felé. De hát ez megint nagyon messzire vezet, ugye ez a német politikának, meg az európai politikának az elágazásai, hogy közben meg ugye támadást indítottak egyszerre a európai szinten a patrióták ellen, még ugye pár héttel ezelőtt, hogy vissza kelljen fizetni bizonyos támogatásokat. Az AfD-nek a képviselőcsoportja ellen meg egy olyan támadást indítottak, ami arról szól, hogy fel kéne számolni ezt a képviselőcsoportot, mert hogy nem vallja az európai értékeket.
Hát ez egy sajátos német demokrácia felfogás, és hogyha ezen szemüvegen keresztül nézzük azt, hogy más tagállamokat ők hogy ítélnek meg, akkor lehet, hogy rögtön meg is értjük, hogy szerintük miért nem volt demokrácia Magyarországon, de valóban ez egy újabb műsor nyitna ki. De volt még egy... Volt még egy közös pont. Mégpedig Ukrajna kérdésköre. Ugye Merz kancellár is azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogyha Magyarország nem lenne, és akkor most úgy fogalmazok, ahogy a magyar külügyminiszter tette azt bot a bizonyos külök között, és elfogadják és értik, hogy a magyar kisebbségi jogok azok Magyarországnak fontosak, de nem szeretnék, hogyha ez Ukrajna uniós csatlakozásának a rovására menne, és ugyanígy Macron is előtérbe helyezte azt, hogy Ukrajnával kapcsolatban azt várják el Magyarországtól, hogy az ellenálló szerepből egyfajta támogató szerepbe lépjen.
Ez egy nagyon érdekes történés sorozat, amit láttunk, hogy ugye egyrészt a Magyar Péter kifejtette, hogy nem akarja támogatni Ukrajnát fegyverekkel, katonákkal, stb. Aktívan. Láttuk azt, hogy fenntartja azt az álláspontját, hogy Ukrajnának a gyors uniós tagsága az nem vihető álláspont. És ugye a magában a csatlakozási folyamatban, ugye a hagyományos ütemi csatlakozási folyamatban előrehaladása, vagy előrelépését is Ukrajnának ahhoz köti, hogy történnek-e olyan változások a magyar-ukrán viszonyrendszerben, a kisebbségekkel kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik azt, hogy Magyarország azt mondja, hogy itt akkor egy pozitív elmozdulás történt, ezért tovább tudja Magyarország engedni. Ugye most jön egy határidő ebben a tekintetben, amikor ugye meg kellene hosszabbítani tulajdonképpen a Magyarországnak a tartózkodás, vagy fenntartását Ukrajnával, meg Moldovával szemben a csatlakozási folyamat tekintetében, és már ugye a Euronews beszámolt arról ma reggel, hogy ez megváltozik, ugye a diplomáciai forrásokból lehet tudni, hogy ez nem lesz. És ugye a Macronnal való találkozót követően tett ki egy videót a magyar miniszterelnök, hogy itt egy megállapodás született az ukránokkal. De hogyha előre visszanézünk egy picit időben, ugye a Merzel való találkozó előző nap történt, amikor ezek igazán a napirenden voltak, mert Ukrajna támogatása napirenden volt, és az embernek számos gondolata támad a kettő közötti kapcsolatot illetően. Az egyik gondolat az az, hogy a németek dróton rángatják az ukránokat, és megmondták az ukránoknak, hogy gyorsan meg kell állapodni, ez nem biztos, hogy teljes magyarázó erővel bír. A másik, hogy a németek nagy befolyással rendelkeznek az új magyar kormányt illetően, és ezért elő kellett valamivel rukkolni, ami kommunikálható, és ami miatt az ukránokat tovább lehet lökni a csatlakozási folyamatban. Ez egy kicsit lehet erősebb, vagy is, de erősebb magyarázó erővel bír. Mondom ezt azért, mert Friedrich Merznek egy kiemelt projektje. Ukrajnának a támogatása, katonailag is, meg az uniós csatlakozás tekintetében is, és alig ha elképzelhető, hogy ez a téma ne került volna mondjuk zárt ajtók mögött is szóba a két vezetőnek a találkozóján.
Nagyon fontos volt, amit mondott, hogy Magyar Péter azt erősítette meg, hogy aktívan nem szeretné Magyarország fegyverekkel és pénzzel támogatni Ukrajnát, az ukrajnai háborút. De azért ez az aktív szó is magában sejteti azt, hogy itt azért születhetnek olyan közös uniós döntések, aminek mondjuk Magyar Péter nem fog ellenállni, és aztán a magyarok pénzét az ugyanúgy veszélyezteti, hiszen a 90 milliárd eurós hitelből Magyarország az Orbán kormánynak köszönhetően kimaradt.
Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy itt körvonalazódott egy olyan megoldás, aminek az eredményeképpen 5700 milliárd forint összessége van, mert Magyarország is hozzájárulhat akár Ukrajnának a támogatásához, de nem úgy, hogy ezt a pénzt átutalni Ukrajnába, hanem ugye létrehoztak egy olyan mechanizmust, amire szerkesztő asszony is utal, ami arról szól, hogy az európai országok támogatják és felfegyverzik Ukrajnát a meglévő eszközeikkel, és az uniós alapokból lehívnak összegeket az átadott eszközöknek, fegyvereknek a pótlására, amik ugye nyilván egy jóval drágábbak, viszont cserébe újak, tehát hogy van egy ilyen furcsa bukéjának, hogy egy ilyen leselejtezési akció is ez az ukrajnai konfliktusnak a támogatása, de most ebben nem menjünk bele, nem ül itt velünk katonai szakértő, aki pontosan meg tudná mondani az összegeket, meg pontosan meg tudná mondani az eszközöknek az újságát, vagy nem újságát. No de, a lényeg az egésznek az, hogy ha Magyarország beszáll ebbe a történetbe, és érintett lesz ebben, akkor valóban nem az történik, hogy Magyarország átad fegyvereket, hanem hozzájárul ez az egész alaphoz, és hogyha hozzájárul ez az alaphoz, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy közvetett módon a Ukrajnának a támogatásához, katonai támogatásához járul hozzá. Én azt gondolom, hogy ez lehet a kulcs, ami mondjuk például előkerülhetett a német kancellárral való találkozón, vagy akár itt a francia elnökkel való találkozón, mert ők közben meg látszik, és hogy egy pillanatra Európán kívül tekintünk, és megnézzük, hogy mondjuk ma reggelre mit nyilatkozott az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, akkor felhívta egy bizottsági meghallgatáson a figyelmet arra, hogy attól tart, és attól tartanak, nyilván egyébként hírszerzési forrásokra hivatkozva, hogy eszkaláció útjára léphet az orosz-ukrán konfliktus, mert olyan szintű támadásokat folytatnak az ukránok mélységben Oroszország területen, és az oroszok Ukrajna területe ellen, Kijev ellen, meg egyébként a nyugati területek ellen, ami azt mutatja, hogy a konfliktus nem egy ilyen befagyott konfliktussá való alakulása és ellaposodása látszik, hanem sokkal inkább az látszik, hogy egy egyre intenzívebb történet, és nem feltétlenül abban intenzívebb, hogy egyik vagy másik felőre halad, hanem a pusztítás mértékében intenzív a történet.
De egyre inkább körvonalazódik, hogy most szükségünk lenne itt egy biztonságpolitikai szakértőre, de lehet, hogy egy következő adásban ilyen körben is le fogunk ülni. Viszont, ugye Magyar Péter az Ukrajnában élő magyar kisebbségi jogok kapcsán örömmel számolt be, hogy megszülettek azok a bizonyos megállapodások. Örömmel számolt be ugye a Nemzeti Összetartozás napja előtt egy nappal. Azért mi már kevésbé örülünk, hogy mindezt Franciaországból jelentette be. Nem biztos, hogy annyira szerencsés ez az egybeesés, de fogadjuk el.
Többen kritizáltak, ennek van egy ilyen rossz asszociációja, hogy hát ugye itt a Nemzeti Összetartozás napja, hogy a trianoni béke szerződések és Franciaországnak a szerepe az nem feltétlenül annyira jó. Hát maradjunk annyi, hogy valószínűleg a diplomáciailag így jött ki a történet, és ilyenkor talált a két vezető találkozási pontot egymásnak a naptárjába, és próbálj meg ne belátni ebbe több dolgot.
Ettől függetlenül nagyon sok mindenkinek esett ez rosszul, ahonnan ez a bejelentés érkezett, de azt leszögezhetjük, hogy az Orbán kormány is többször ült le, többször tárgyalt, többször tettek az ukránok ígéretet. A Magyar Péternek tett ígéretek mennyiben lehetnek mások? Illetve kérdezhetem azt is, hogy lesz-e Magyar Péterben elég keménység ahhoz, hogy először látni szeretné papíron, törvényekben, jogszabályokban is megvalósulni azt, amit az ukrán elnök például most megígért neki?
Ugye, amikről a magyar miniszterelnök beszámolt, azok óriási erőlépések. A kérdés valóban az, hogy ebben mi fog megvalósulni, mert 15 évvel ezelőtti ügyekről van szó, és 15 éven keresztül nem sikerült valamit átvinni, akkor fennáll az emberben, ír az emberben a gyanúper, hogy hát lehet, hogy 3 év alatt azt nem sikerült feltétlenül összehozni, hanem itt inkább egy ilyen politikai kommunikációs manipulációt látunk a háttérből, és én mondom, továbbra is azt mondom, a német kancellárral való találkozóhoz kell ezt kötni. Ezt az egészet, ez a német kancellárnak az érdeke, Friedrich Merznek az érdeke, hogy fel tudja mutatni ezt az eredményt. Ha és amennyiben bekövetkezik a közeljövőben a várt találkozó Zelenszky és Magyar Péter között, ott sok minden eldőlhet, mert az ukránoknak a részéről jelentős megerősítést nem láttunk még, ebben a beszélgetésünk pillanataig én nem láttam, mert a szerkesztő azt, hogy már látott, én nem láttam még, és ugye ez döntő, hogy akkor az ukránok ezt hogyan kommunikálják, azt mondják, hogy ezt megígérjük, hogy meg fogjuk csinálni, vagy pedig az van, hogy itt van a jogszabálymódosítási csomagunk. Csak azért nagyon sok a kérdés, hogy tesznek egy ígéretet Magyarországnak a magyar kisebbség irányába. És akkor honnan a lengyel kisebbség, a román kisebbség, És akkor még sorol, az oroszok nyilván nem kell sorolni, mert nyilván az oroszokkal nem, felé nem fognak gesztust tenni az ukránok, ez teljesen egyértelmű, csak kicsit olyan science fiction a szaga van az egész történetnek, hogy, hogy itt csak egyetlen ország irányába tesznek egy ekkora ígéretet, hogyha ezt megteszik, akkor viszont meg kell tenni más országok irányába is. Szóval nagyon sok, inkább több a kérdés jelen pillanatban, amikor beszélgetünk, beszélgetésünknek a pillanatában, mint amennyi választ látunk, hangzatos üzeneteket, meg hangzatos ígéreteket látunk egyenlőre.
És azért a Nemzeti Összetartozás napján az is egy fájó pont, hogy akár a németek, akár a franciák 15 éve nézik azt csöndben és becsukott szemmel, ami a magyar kisebbséggel történik Ukrajnában, de ez is csak a mai napnak egy fájó emléke lehet. Viszont, hogyha elvonatkoztatunk Németországtól és Franciaországtól, az Európai Parlament Külügyi Bizottsága tegnap megszavazta az éves Ukrajna jelentést, és azért ennek kapcsán felszólították az új magyar kormányt, hogy hagyjon fel a csatlakozási folyamat akadályozásával. Ugye a friss hírek azt is leírják, hogy erre kész Budapest. Tehát itt megint, mint hogyha egy kettős kommunikációt látnánk, viszi azt Magyar Péter, amit a kampányban is, és mellette, mint hogyha mást hallanánk a francia elnöktől, mást hallanánk a kancellártól, és azért az Európai Parlament Külügyi Bizottsága is azt szeretné, hogyha a csatlakozási folyamatban most már Magyarországnak valóban nem tenné be azt a botot a külők közé.
Nem betenni, hanem ott tartani. Ez a különbség a kettő között. Mert ilyen Orbán Viktor felhívta a figyelmet, még ugye néhány hónappal ezelőtt, hogy a migrációs kérdés is ilyen, Ukrajna kérdése is ilyen, hogy nem elég egyszer azt mondani ezekre, hogy nem, hanem azt a nemet folyamatosan fenn kell tartani, ezt a testtartást. Mert hogyha egyszer enged bármilyen vezető, és azt mondja, nem mondja azt, hogy nem, hanem csak tartózkodik, vagy talán, vagy nem hosszabbítja meg a nemleges döntését, akkor automatikusan a folyamatok azok úgy vannak bekalibrálva, vagy meg a jogszabályok egyébként, akkor automatikusan életbe lépnek és működnek. És ez van, ez lesz egyébként valószínűleg Ukrajna tekintetében is. Itt nem kell támogatóra feltétlenül fellépni, itt csak passzívan kell fellépni, nem kell azt megtennie a magyar miniszterelnöknek, hogy akkor tovább akadályozza ezt. Ez megoldódik magától ez a történet. És nagyon sok európai kérdésben erre lehet számítani egyébként az új kormánytól, hogy nem azt fogják képviselni, hogy akkor aktív alakítói vagy szereplői az európai politikának, és teljes mértékben az európai mainstream-mel úsztak, mert ugye ezek nem eladhatóak itthon. Az elmúlt 16 év ugye azért nem tűnt el nyomtalanul az emberekben. A migráció kérdése és egyéb más kérdésekben sem az emberek azért nem felejtenek. Nem lehet teljesen szembeúszni, azt lehet csinálni, hogy az európai vezetésre, az európai döntésekre fogják, hogy hát ezek európai döntések voltak, és ezek így mennek, mint ahogy egyébként a legtöbb állam és kormányfő, ez keretezi szokta otthon, amikor kicsit kedvezőtlen, vagy nagyon kedvezőtlen döntés születik, akkor ráfogja, hogy európai szintű döntés született. És azt jótékonyan el szokták hallgatni egyébként, sokszor még egyébként a Benelux országoknak a vezetői is, vagy akár osztrák vezetők, meg stb., hogy hát ez ők is hozzájárultak. Hanem az európai egységre, meg az európai döntésre szoktak mutogatni ilyenkor.
Maradt másfél percünk, de egy nagyon fontos kérdést azért szeretnék feltenni. Magyar Péter azt mondta Merznek, hogy támogatni fogja ugye az ENSZ biztonsági tanácsa kapcsán Németország törekvéseit. Hát nincs az ENSZ biztonsági tanácsában Németország.
Nincs hirtelen előttem az ígéret, most nem tudom, hogy mire vonatkozott az ígéret. Most arra, hogy Németországot beszavazzák a biztonsági tanácsra, vagy pedig arra, hogy állandó tagként, hogy nem állandó tagként. Ugye van a nem állandó tagok, az is ugye rotációs rendszerben történik. Nem emlékszem, hogy Németország mikor volt, hogy lett volna nem állandó tagja a BT-nek. Az egy másik kérdés, hogy Németország akar állandó tag lenni. De az egyértelmű egyébként bármi ilyen irányt is vette benne ez a történet, hogy ez arról szól, hogy itt nagyon komoly diplomáciai szövetség van, és egy nagyon komoly támogatást vár el a német kancellár Magyarországtól.
Kedden és szerdán Németországba és Franciaországba vezetett Magyar Péter útja, ahol a belpolitikai téren nehéz helyzetben lévő német kancellárral és az utolsó ciklusát töltő francia elnökkel tárgyalt. Többek között erről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Póca István politikai elemzővel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
A Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Iváncsik Attila kárpátaljai tudósítót hallják.
Kárpátalján kézzel fogható a nemzeti összetartozás. Beregszászban, Munkácson, Visken, Nagyszőlősön, Ungváron vagy Nagydobronyban akár meg is kóstolhatjuk, magunkra ölthetjük, betakarózhatunk vele, vagy akár áramot is fejleszthetünk vele. A háború 2022-es kitörése óta ugyanis folyamatosan érkeznek a vidékre az anyországból, a Kárpát-medencei magyarságtól, sőt a diaszpóra magyar közösségeitől is, egyebek mellett élelmiszer és ruházati adományok, villanygenerátorok vagy akár alapvető gyógyszerszállítmányok. A Nemzeti Összetartozás napi alkalmából, betartva a hadiállapot idejére vonatkozó szigorú szabályokat, Kárpátalja szerte tartanak a magyarok kisebb, szűkkörű megemlékezéseket. A történelmi Beregvidéken, Máramarosban, Ugocsában és az Ungvidéken nem csupán a veszteség emléke június 4-e, hanem annak a bizonyossága, hogy ami igazán fontos, azt nem lehet elvenni. A nemzeti identitást, az anyanyelvet, a hitet nem vágja ketté sem nagyhatalmi megállapodás, sem határ, sem háború. A legnehezebb helyzetben lévő külhoni nemzetrész továbbra is bízik az isteni gondviselésben, várja a békét és bízik egy szebb jövőben. A kárpátaljai magyar közösség nem sajnálatot kér, hanem azt, hogy bízzanak és higgyenek bennük. Mint oly sokszor már a történelem folyamán, ezúttal is kitart, túlél és újból megerősödik. Ahogy a mondás tartja, bajban is.